give me the time. So
vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Mai műsorunk első részében a 2018. augusztus 12-i adásunkat ismételjük meg Iránról. Majd interjút hallhatnak Kassovic Péter Párizsban élő filmrendezővel. Mai adásunkban Iránról hallhatnak, a közel-keleti országban szerzett élményéről Kis Rózsa mesél. Rózsa, az ifjú gazdász, magányos felfedezőként járja napjainkban is ezt a vidéket. Kis Rózsával ülünk egy ernyő alatt, és Iránról beszélgetünk, mert hogy sokszor voltál, és most is mész majd hamarosan Iránban.
Visszamegyek. Háromszor voltam eddig kb. Egy éven belül, ami azért nem kis teljesítmény szerintem.
És mi volt az indítatás?
Többnyire negatív dolgokat hallunk arról a vidékről. Én viszont elég közel jutottam Iránhoz, nem Iránban, akkor még 2012-ben, és megtapasztaltam, hogy ott is ugyanolyan emberek élnek, ott is ugyanolyan jók az emberek, és ott is ugyanúgy lehet találni rossz embereket, de mivel a jóra koncentráltam, ezért én nagyon-nagyon sok jó élménnyel gazdagodtam, és nagyon sok jó emberrel találkoztam, és nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akik voltak Iránban, és mindenki nagyon-nagyon szépeket mondott Iránról, mint maga az ország is egy csodálatos hely, az emberek, a vendégszeretet, a kultúra, minden nagyon-nagyon szép, és tudtam, hogy nekem az lesz az az ország, ahova mindenképp el kell jutnom. Akkor még nem egyedül terveztem, de mivel 5 évig vártam arra, hogy valahogy megvalósuljon ez a úgynevezett álom, végül nem találtam utitársat, úgyhogy egyedül vágtam neki ennek az utazásnak, felfedezésnek.
És mi volt az akadály?
Hát a média. A sztereotípiák, amiket hallunk az emberektől, hogy ugye Irán veszélyes, főleg a nőknek, főleg nőként egyedül Iránban. Nem, azt nem. Az igaz, hogy mielőtt először elmentem volna Iránban, csak egy olyan lányt ismertem, aki egyedül utazott Iránban, és nem is csak utazott, hanem ő ott élt, egy francia lány, és tőle kérdeztem információkat, meg ugye nagyon sok fiútól, de a fiúk nem tudták elmondani, hogy milyen az, hogyha egy lány egyedül utazik Iránban.
És milyen az, ha egy lány egyedül utazik Iránban?
Szerintem ugyanolyan, mint hogyha a fiú lenne, de egy kis különbséggel talán. Nem azt mondom, hogy jobban kell vigyázni. Olyan szempontból kell jobban vigyázni, hogy van, amit nem illik, nem, hogy nem szabad, de hogy úgy kinéznek. Meg ugye a kendőviselése, meg különböző testrészek eltakarása. De én úgy érzem, hogy ugyanúgy tisztelik a nőket, mint mondjuk itt, Európában.
Nekem itt van egy kedves iráni ismerősöm, a nők bálványa, és akkor ő azt mondta, hát nagyon jóban vagyunk, hogy az ő apukájának van 13 felesége, de aztán mondta, hogy ez nem igaz, csak a két kiáltás között egy másfél év telt el, úgyhogy szóval akkor ez így nem igaz.
Igen.
És azért maradt itt, és hasonlított össze a két kultúrát, hogy ott nagyon komoly megszorítások vannak a férfiak és a nők között, és őt sokkal szabadabban tud, ha is persze itten szétszették a csajok, úgyhogy ő érezt is a különbséget. Gondolom ott is szétszették volna, csak azt nem lehetett.
Igen, azért megvannak ott is a kiskapuk. Tény, hogy nem olyan egyszerű, meg nem lehet utcán csinálni bármit, meg közterületeken, de ott is azért szinte minden lehetséges, csak ugye nem azt mondom, hogy bujkálni kell, de na, hogyha elkapnak, akkor
azért
hát igen, büntetés jár, igen. De ettől függetlenül mindenki űz minden olyan dolgot, ami igazából nem szabadna.
Sok minden olvasható itthon, ugye nem csak a médiában, hanem az irodalomban is. Ugye hát a nagy közös élményünk a utazás holdvilág, de hát ezen túl gondolom mást is olvastál. Rám ez volt nagy hatással, és azon kívül egy iráni film. Mi a kultúra? Hát itt mit te olvasgattál?
Én szintén sokat nem olvasgattam. Most így magyar irodalomban nem tudok mást. Az utas is volt világon kívül, ahol nem úgy megemlítik, hanem egyik, úgymond főszereplője a perzsa ember. Filmeket néztem, azokat néztem úgy többet, meg emberekkel találkoztam, akik jártak Iránban, akik úgy utaztak, mint én. Velük sokat beszélgettem Iránról. Most kezdtem el, amúgy miután visszajöttem, akkor kezdtem el olvasni iráni, vagy Iránról szóló könyveket. Amúgy még vásároltam egy könyvet, mielőtt először mentem volna Iránban. Shirin Ebadi, egy ügyvédnő, meg ilyen aktivista, hát most már azt hiszem, hogy Angliában, vagy Hollandiában él, politikai menekültként, és neki van egy ilyen című könyve, hogy Szabadnak születtem, vagy valami ilyesmi. És ezt elkezdtem olvasni, és ugye a második fejezet úgy kezdődött, hogy Irán minden nagyobb városában van legalább egy művégtag bolt, mivel még nagyon sok taposó akna van, főleg az irak-iráni határ közelében a háború óta. Mondtam, hogy jó, ez egy kicsit durva. Mondtak, hogy nem kell ilyeneket olvasni, mert hogyha nem azt mondom, hogy ez nem igaz, persze igaz, csak ezek a durva vagy a nagyon szélsőséges dolgok maradnak meg nekünk, és sokan ajánlották, hogy ne olvassak ilyeneket, mert paranoiás leszek, még mielőtt odaérek, aztán ha amikor ott leszek, nem fogom tudni élvezni, mert mind csak ezekre az ilyen nagyon szélsőséges dolgokra fogok gondolni. Úgyhogy azt a könyvet akkor abba is hagytam, miután visszajöttem, befejeztem, és így érdekes volt meg Vámbéry Árminnak, és ugye magyar keletkutató, meg utazó. Neki van még egy könyve Perzsiáról, utazásai és élményei Perzsiában. Azt a könyvet kezdtem el olvasni, csak ilyen nagyon nehéz nyelvezete van. Magyarul, de hogy elég nehéz.
Hogy néztek rád, mint magyar utazóra? Hogy fogadtak, mondjuk így? Valószínűleg jól, ha háromszor visszamentél már eddig.
Szerintem nem azt mondom, hogy mert magyar voltam, azért fogadtak úgy. Sokaknak ott nincs is meg, hogy most Magyarország, Lengyelország, vagy nekik úgy Európa. Európán belül van Németország, azt, hogy tudják, hol van, vagy azt tudják, hogy létezik. A többi az csak így. Úgy valahol ott Európában van. Az európaiakat szerintem nagyon szeretik, az ázsiaiakat nem, hogy nem szeretik, csak szerintem még nem ismerik annyira, és picit távolságtartóbbak, mint mondjuk az európaiakkal szemben.
Majd a képeid elemzéséből, amit a barinfor.hu oldalon láthatunk, ott még lesz arról szó, hogy te merre is jártál, mert nem csak Teheránban talán.
Nem csak Teheránban. Teherán is szép, de az nem Irán, nem csak Irán. Aki csak Teheránban volt, az szinte semmit nem látott Iránból. Első alkalommal egy ilyen klasszikus utat jártam be, a nagyobb városokba mentem, a nagyobb és fontosabb városokba, ami úgy Irán központjában, úgy egy ilyen kört írtam le. Elmentem a Jázd városába, ami most azóta már felkerült a világörökség listájára. Onnan mentem egy kisebb városba, Szirdzsán a neve, de semmi fontos ott nincs, csak én ott ünnepeltem a perzsa új év 13. napját, ami náluk egy ilyen babonás nap. Ezt a 13-at ők nem is szeretik, ezt a 13-as számot, és ilyenkor mindenki kimegy a természetbe, és reggeltől estig ott van. Nem szabad a lakásokba maradni, ez a babona. Az új év az március 22 vagy 23, ez is ilyen mozgó ünnep, nem mozgó úgy, mint a húsvét, de... Igen. Úgyhogy ott ünnepeltem a Jászdi vendéglátommal, meghívott a családjához Szirdzsánban, és ott egy ilyen nagyobb családdal ünnepeltünk, ami abból állt, hogy egész nap kint voltunk, meg sütögettünk, vízipipáztunk, teáztunk. Ezután elmentem ugye Perszepolisba, amit így nem szabad kihagyni, hogyha az ember Iránban jár. Tényleg lenyűgöző hely, viszont nekem úgy hiányoztak az emberek onnan, mert én mindig az embereket kerestem, a kapcsolatokat Iránba, ott meg a régi birodalom maradványai találhatóak. Aztán Sirázban voltam egy estét. Az ott egy elég jó élmény volt, mert ott is volt, hát most már egy barátom, és motorbiciklivel közlekedik a városban, ami amúgy elég veszélyes.
És miért?
Miért veszélyes? Mert ott nincsenek törvények, közlekedési törvények, és bukós sisakot nem hordanak. Meg amúgy, miután én is felültem a motorra, nyilván sisak nélkül, egy idő után mondta, hogy jaj, amúgy a lámpája sincs, és a duda sem működik a motorán. Mondtam, jó, de nem történt semmi. Sőt, mikor másodszor visszamentem Sirázba, akkor megint motroztunk, és most se történt semmi szerencsére. Aztán onnan Isfahánba mentem, ugye ez a világ közepe, azt mondják. Építészetileg biztos, hogy egy remek mű az a város. Nekem azért nem tetszett, mert, vagyis tetszett nyilván, kettő azért nem tartozik a kedvenceim közé, mert ott már látom, hogy így nagyon-nagyon hozzák a turistákat, nem jönnek hozzák. A másik dolog meg ott volt egy kicsit kellemetlen élményem, ugyanis a telefonomat a WC-be ejtettem. Azt tudni kell, hogy Iránban a WC-k, azok ez a török vagy arab WC. Hát aztán valahogy segítettek, és kiszedődött onnan, viszont elúszott az első héten készült összes képem, ami ilyen 700 körül volt, úgyhogy nagyon sok jó képem oda veszett, ezt egy kicsit úgy sajnálom, de az élmények megmaradtak, azt nem tudja senki se elvenni, semmilyen WC. Iszfahánból pedig Kurdisztánba mentem, ami amúgy nem tartozik a klasszikus első iráni túrához. Nekem Kurdisztán egy ilyen kis szívem csücske, mivel már a török meg iraki Kurdisztánban is voltam, ezért mindenképpen szerettem volna az irániba is ellátogatni. Ez a francia lány barátnőm, aki élt Iránban, ő Kurdisztánban élt, úgyhogy ő összehozott pár barátjával, úgyhogy náluk voltam, meg ők mutatták meg a kurd vidéket, ott voltam 4 napot, és utána meg vissza a Teheránban, és haza. Ez volt az első, ez 2 hét volt, nagyon intenzív kirándulás volt, többnyire éjjeli buszokkal mentem egyik városból a másikba, mivel nagyon nagyok a távolságok. Volt, hogy ilyen 8-900 kilométereket is szinte.
Mi a Budapest Bike Mafiából ismerjük egymást, ami egy hajléktalan ellátó szervezet, és ott a bike, tehát a kerékpár, és te biciklivel is jött ide, bár eső van. És nagyon sokféle nemzet fiatalai vannak ott, irányival még nem találkoztam, vannak valami oka?
Nagyon sokan vannak itt, ezt a múlt héten tapasztaltam meg, amikor kimentem a Szabadságtére meccset nézni, és ott én is meglepődtem, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok iráni van. Akkor volt egy iráni vendégem, aki amúgy Németországban él, és ő Oroszországból jött a világbajnokságról, csak épp átutazóban volt Budapesten, de hát pont aznap, amikor meccs volt, úgyhogy együtt néztük a meccset, és ő mondta, hogy ő azt érezte, hogy igen, nagyon sok iráni van, igen, felvállalják, hogy irániak, de nem érzik magukat magabiztosnak. Tehát, hogy annyira nem mutatják kifele, hogy na igen, én iráni vagyok. Ezt nem tudom, hogy azért, mert amúgy ők sem, úgymond, annyira büszkék rá, mert úgy sok emberre beszéltem, hogy úgy nem, hogy nem meri felvállalni, csak hogy tudja, hogy ha ő azt mondja, hogy ő perzsa vagy Iránból van, akkor tudja, hogy mi lesz a reakció, ami nem annyira pozitív.
Az a kép, ami bennem kialakult, hát többek között az utas is oldják, de egyébként, amit olvastam, hogy fantasztikus előrehaladott kultúra van ott, és abszolút kompatibilis a nyugat-európai kultúrával. És ami nyilván arab kultúra is egyben, vagy többek között nem, tessék.
Persze, akkor nyilván az arabot is meg lehet találni, főleg az iszlám miatt, az iszlám vallás miatt, meg ugye, hogy az arabok uralták Perzsiát is egy jó ideig, viszont más, nem mint olyan sok arab országban jártam volna, de látom a különbséget, hogy az irániak, a perzsák, ők valahogy sokkal modernebbek, sokkal más, meg ugye nagyon fiatal nemzet, mármint ezt úgy értem, hogy nagyon sok a fiatal Iránban.
Mi 2018-at írunk, most Iránban van.
1397.
Most a barinform.hu oldalon nézzük a te fotóidból, abból a több száz vagy ezer, ebből a 6-ot értem, hogy válasszál ki. Úgyhogy most egyes számot, a teheráni metró. Az ott te vagy?
Nem én vagyok. Teheránban nem annyira rég van metró, mint mondjuk Budapesten a kis föld alatti. És az igazság, hogy ott az ottani emberek nagyon megszokták, hogy taxival mindenhova eljutnak, holott nagyon-nagyon nagy város és nagyon nagy a forgalom emiatt, hogy mindenki taxival próbál.
Olcsó?
Nagyon olcsó, igen.
A benzin is olcsó.
Az még olcsóbb, igen. Viszont ez a metró, ez nagyon gyors, meg nagyon modern. Én szerettem metrózni, amúgy sokan, így akik, főleg a turisták így óckodnak. Amúgy ezen a képen az a lényeg, hogy Iránban a metrókon külön kocsi van, tehát van egy külön része a nők számára, ami el van választva a férfiaktól, és ezáltal a peronon is külön rész van, ahol csak a nők várakozhatnak. Én utaztam már mind a két helyen, egyedül is.
Ez mit jelent, hogy mind a két helyen?
Tehát a férfiak között is, meg a nők között is.
És akkor álcáztad magad?
Nem, nem. Ez inkább azoknak a nőknek van, akik nincsenek megszokva, hogy egyedül utaznak, vagy hogy úgy utaznak, hogy csúcsforgalomban nagyon sok férfi áll melletted, nagyon közel, nagyon szorosan. Van, aki kap az alkalmon. Vele még nem történt semmilyen. Én voltam mind a két helyen, nem néztek ki, nem történt semmi. Mondták, hogy azért nem mindenkinek annyira egyértelmű, hogy nem mindenkinek olyan hétköznapi dolog, hogy férfiak, nők ilyen közel utazzanak, tehát közel álljanak, üljenek.
A nők helyzetére visszatérve, az arab országban és Indiában eléggé másodrendűek a hölgyek. Itt nem tapasztaltál ilyet.
Nem tapasztaltam. Az volt még egy picit furcsa, hogy itt meg vagyunk szokva, főleg, és szerintem néha túlzásba is van víve. Ez a nagyon udvariasak a férfiak, ez a mindig előre engedik a hölgyeket, de ez a mindig a liftben is. Úgy érzem, hogy néha egy picit túlzás. Na, ott ez nincs. Ott nem nagyon engednek előre. Néha egy picit furcsa volt, hogy én úgy mentem, mert tudtam, hogy na most biztos beengednek előre, nem engedtek be.
Szó szerint ezt mondtam itt te, egy lány, aki Finnországban él, és ugyanezt mesélte, hogy ott nem udvariasak a hölgyekkel, nem engedik előre, ha elmennek bulizni, azt mindent fizet magának, jó, és semmilyen liftbe előre engedés, meg járművön, meg semmi. Viszont nem is verik meg, és nem is nyomulnak rá.
Nekem azért volt ez egy picit furcsa, mert amúgy meg nagyon kedvesek, meg nagyon törődőek voltak, meg nagyon odafigyeltek, hogy mi van velem, minden rendben van, meg amúgy udvariasak, csak hogy ez náluk ez ilyen kulturális dolog, hogy ezt most úgy nem annyira tartják benne.
Menjünk tovább. Kettes kép, te vagy egy népviselet, méghozzá kurd népviselet?
Nem is annyira népviselet, de amúgy kurd. Nekik ez a hétköznapi viselet. Nem ez a hagyományos, de ők ebbe járnak, ami azért elég egyedi, mert ott amúgy nagyon tartják a férfiak is. Olyan ruhába járnak, ugye ránéz az ember, akkor azt egybe tudja, hogy na igen, ők a kurdok. Amúgy nem tudtam, hogy itt ez a szokás, vagy nem tudom, ez mennyire szokás. Én ahogy megérkeztem Kurdisztánban, szerintem ebédeltünk, és szerintem ebéd után volt, de hogy már így egyből, hogy na, akkor felpróbálnák egy ruhát. Mondtam, mondjam, jó, persze. És már így adták rám, és ez így nagy élmény volt nekem, de ugyanezt történt másnap is, harmadnap is, és akárhova mentem, mindenhol adták rám a ruhát, és nézték, hogy hogyan áll rajtam. Nagyon különlegesek ezek a ruhák. Ez, ami a képen van, az azért is volt. Ez volt az első, meg ez nagyon-nagyon szép volt, meg nagyon jól állt rajtam, pont az én méretem volt. És azután meg így nem csak, hogy a házban ültünk, és jól-jól fotózkodtunk, hanem így kimentünk a természetbe, mert ők nagyon szeretnek kimenni, csak így a természetbe sétálni, fotózkodni, gyógynövényeket gyűjteni, vagy bármilyen kis zöldeket. Meg ugye sokat járnak ki piknikkezni, meg...
Mint a finnek.
Csak ott több a jó idő. Igen, több ideig tart a nyár.
És van ott tél?
Van. Irán 4 évszakos. Már amennyire Magyarország 4 évszakos, már Magyarországon sincs annyira 4 évszak. De legalább annyira van Iránban is.
3-as fotó, előadást tartasz, te vagy látható a kép baloldán, hol tartott és mi ezt az előadást, és mi az, hogy előadást tartasz?
Ez a második utam alkalmával került erre sor. A második alkalommal nem kimondottan utazni mentem, hanem én ott ünnepeltem a születésnapomat Iránban. Nekem ez volt a szülinapi ajándékom, meg a szülinapi bulim nekem, saját magamnak. Mashhadba mentem, mert hogy onnan fogadtam couchsurfingen keresztül egy fiút, aki akkor még Olaszországban élt és tanult, de aztán visszaköltözött Mashhadba, a szülővárosába, és mondta, hogy ha megyek Iránba, akkor mindenképp látogassam meg. És ő mondtam, jó, akkor meglátogatlak. Akkor mondta, hogy ja, amúgy most egyetemen tanít, sőt, valamelyik nap lesz egy olyan órája, amit angolul tart, és igazából tarthatnék egy előadást a diákoknak, mert hogy angolul kell, nem kell ahhoz a perzsa tudás.
És ez milyen egyetem?
Ez azt hiszem a városban a legnagyobb egyetem, a Ferdowsi Egyetem, most így sokat nem mond, de az urbanisztika karon, ami így kicsit távol állt tőlem, mert én nem tanultam semmi építészetet vagy ilyesmit. Aztán témát is megadott a barátom, hogy beszélhetek az iráni városokról az irániaknak, ami ez így elég vicces lett volna, hogyha én beszélek az iráni városokról, vagy Budapest köztereiről. És akkor mondtam, hogy jó, Budapest közterei, mert azért mégis az úgy közelebb áll hozzám. Aztán elkezdtem úgymond kutatni a témában, hogy valami olyan találjak, ami tényleg közel áll hozzám, amit tehát nem csak, hogy most úgy általánosságban Budapest köztereiről. És így döntöttem a Szabadsághíd mellett, mert hogy az ugye 2016 nyarán le volt zárva, és akkor megtelt emberekkel, ami igazából a legvagányabb köztér lett. És azóta tavaly is, meg én nagyon remélem, hogy idén is, ha igen, csak hogy legyen jó idő is, hogy tudjuk kihasználni. Úgyhogy erről meséltem nekik. Amúgy elmeséltem igen az én élményeimet is, meg hogy milyen vagány volt, mert nekem is részem volt még 2016 nyarán, holott még nem éltem itt. Részem volt ebben a nagy szabadsághíd őrületben.
És áruljuk el azt, hogy te mit végeztél, a Bábesbolyain végeztél, mit?
Én közgazdaságtant, ezen belül is aztán marketinget és szociológiát is.
Azért vagy te a Bike Mafiában?
Talán.
Többek között.
Többek között, igen. Amúgy ez az előadás, ez érdekes volt, mert én azt hittem, hogy valami nagyon egyedi dolgot mutattam be a diákoknak, aztán így elkezdtünk beszélgetni, hogy Iránban milyen közterek vannak, vagy hogy egyáltalán használják az emberek, vagy igényük van rá. És kiderült, hogy amúgy ott is nagyon sok hídat használnak köztérként, sőt, Teheránban van egy csak gyalogos híd, ami két nagy parkot köt össze, és egy ilyen három emeletes híd, amin éttermek meg kávézók vannak. Ez egy elég új híd, valamikor 2014-ben fejezték be, és egy iráni lány tervezte ezt a hidat. Úgyhogy egyik nagy kedvenc hidam, ahova sikerült visszatérni idén. Amúgy Tabiat hídnak hívják, a Tabiat az természetet jelent, a természethíd, mert hogy két parkot köt össze.
A négyes fotó, az egy tájkép?
Ez egy város.
Pardon.
Amúgy messziről úgy néz ki, mintha éppen árvíz lenne a városban, de nem, azok a rizsföldek.
A város szélén?
Hát úgy a város nagyon szélén, mert hogy már így furcsa messziről.
És ez melyik város?
Ez Gilán régióban van. Ott sokat esik az eső, és nagyon zöld vidék. Ott az a rizs termővidék, és a tea termővidék.
Az ötös kép a barinform.hu oldalon, ezt nagyon ritkán mondom, de ott lehet ezt megtekinteni. Tehát akkor ötös kép, és akkor mesélj valamit erről. Ez egy étel hölgyeknek.
Igen. Amúgy Iránban nagyon-nagyon finom ételek vannak, és szerintem mindig plusz 5 kilóval jöttem vissza, mármint rajtam, nem a hátizsákomban. Nagyon finom ételek vannak.
Nem biciklizti eleget?
Nem, nem. Hát ott egy kicsit életveszélyes városokban biciklizni, mint ahogy motorbiciklizni, vagy szinte autóban utazni is. Nem életveszélyes, most már megszoktam, de van, akinek ez furcsa. Nagyon-nagyon sok finom ételük van, nagyon sok finom édességük van. Igazából nincs semmi annyira furcsa étel, vagy hozzávaló, amit mi mondjuk nem ismernénk. Sok mindent felhasználnak, amit mondjuk mi nem. Meg van egy-két olyan, nem is tudom, gyümölcs, amit mi itt nem használunk. Ez, amit ott ettem. Ez nyárson sült szív, tüdő, bél, vese. Erre azt mondták, hogy na, ez az, amit a lányok nem esznek meg. Holott, ahol ezt ettük, ott csak lányok voltak. Szóval nem igazán értem, hogy mi ez a sztereotípia. Amúgy nagyon finom volt. Nem tudom, hogyha itthon megenném. Azt el kell tudni készíteni, az biztos. Nagyon finom volt. Meg az a kenyér, amivel fogyasztottuk, az egy ilyen érdekes lapos kenyér, ami úgy néz ki, mint ez a buborékos nájlonzacskó, ez a bubble bag, amit becsomagolnak dolgokat, hogy ne törjön el. Na, pont úgy néz ki, csak ez kenyér.
Hol laktál? Sok helyen, de hogy ezek ismerősök vagy?
Voltak olyanok is, akikkel úgy ismerkedtem meg, hogy barátok hoztak össze, de a legtöbbet internetről a Couchsurfing oldalon keresztül, ami arról szól, hogy utazók egymásnak biztosítanak, vagy ajánlanak szállást. Én is fogadok így embereket, és hogyha én is így szeretnék utazni, akkor találok embereket. Az a lényeg, hogy ez egy közösség, tehát én nem azokhoz kell visszamenjek, akiket én fogadtam, meg akiknél én voltam, ők nem kell hozzá visszajöjjenek, hanem mindenki megy máshova. Ennek az a lényege, hogy az adott országot, várost a helyiek szemén keresztül, a helyiek segítsége által ismerjük meg. Itt nagyon sokat számít az, hogy nem csak egy fekvőhelyet biztosítok valakinek, hanem tényleg időt töltök vele, meg megmutatom a várost. Semmi se kötelező.
És akkor meg is hívnak, tehát vendégül látnak?
Igen, aztán az másik dolog, hogy ugye nem juthatok-e mindenhová, de hogy mondom, nem az a lényege, hogy én most hozzájuk visszamenjek, hanem én majd egy harmadik emberhez fogok menni, és ők is majd egy valaki máshoz, és ez a közösségnek a lényege.
Hatos kép, ami egy különlegesség, ez a stoppolás, egy hölgy stoppol, hát ez biztos, hogy extra különleges lenne. Mondtad, hogy olcsó a benzin, olcsó a közlekedés. A stoppolásod különleges?
Igen, helyiek nem használják, meg úgy az utazók közül is sokan mondják, hogy hát annyira olcsó, meg repülő is nagyon olcsó, nem nagyon, de hogy tehát olcsó. Én maga az élmény miatt akartam kipróbálni, nem a pénz miatt, mert igazából egy nagyon rövid távon mentem, tehát nem tudom, csak valami 60 kilométer volt. Azt ki tudtam volna fizetni, csak én ki akartam próbálni. Főleg azért, mert sokan azt mondták, hogy nem működik, sőt, elég sokan nem hallottak róla, főleg a srác, aki a fotót készítette, ő volt a vendéglátom Ardabilben, és ő se a szót nem ismerte, az angol szót. Úgy gondoltam, hogy ha valaki ebbe a couchsurfing, meg az ilyen utazós környezetbe így benne van, akkor tudja ezt a stoppolás szót angolul. Na, ő se a szót nem tudta, se a jelentését, és annyira nehezemre esett.
Stoppolás az mi angolul?
Hitchhiking, de az autostop is igazából érthető, csak aki nem tudja, hogy mi az, annak így nagyon nehéz elmagyarázni. De aztán valahogy így sikerült, és így megértette, hogy én igazából egy magánautóval szeretnék eljutni, tehát nem taxival, nem egy olyan autóval, aki amúgy úgymond feketén taxizik. Aztán valahogy zöld ágra vergődtünk, és sikerült meggyőznöm, hogy igen, én ezt most akarom, ezt a stoppon, ezt ki akarom próbálni, mert amúgy nem akart elengedni, vagy így, szerintem biztos nem értette, hogy most mi a francot akarok.
Féltett.
Na, de aztán mondtam, hogy jó, gyere velem, ott állsz mellettem 5 percig, nézed, hogy mit csinálok, és akkor majd megérted. És így 5 percen belül találtunk is egy fuvarcsőt, a sofőr meg visszajött értem, aztán megkértem a vendéglátomat, hogy beszéljen ő vele, hogy akkor ez most igen, ő oda megy asztalába, és igen, elvisz, és igen, ingyen, nem egy taxi. Tehát valószínűleg elmentem volna taxiba, hogyha ott nem tudom, mennyit kellett volna várnak, csak úgy ki akartam próbálni, hogy milyen az, amikor úgy rá vagy hagyatkozva így az emberek jóságára, vagy csak úgy az emberekre.
És ők még bíznak benned? Itthon gyakran azon bukik meg a stoppolás, hogy nem bízik meg a stopposba, mint mondjuk az én apámat is kirabolták. A stoppolás során, miután ő fölvett valakit, Iránban, ahol ez nem annyira ismert ez a dolog. Kérdésem az, hogy akiknél laktál, azokkal nyilvánvalóan barátság szövődött, ugye ebből a srácsal, és meg ugye sorban mindenki, jó életűen. Volt, akivel nem.
Szerintem ezek az emberek mind nyitottak erre, úgyhogy most nem azt mondom, hogy mindegyikkel úgy tartom a kapcsolatot, de úgy mindegyik vendéglátom itt különleges számomra, mert tényleg olyan jó élményeim voltak, meg mindehhez ők kellettek. Próbálom valamennyire tartani a kapcsolatot. Például a Perzsa új évkor mindenkinek írtam egy üzenetet, hogy boldog új évet kívánok, és úgy voltak, akik így nagyon meglepődtek, hogy hú, még emlékszem, hogy mikor van az új év, meg hogy emlékszem rájuk, hogy mondtam, hogy persze, hát attól, hogy nem beszélünk minden nap, én emlékszem rájuk.
Ismételtem mondom, hogy a Bike Mafiával találkoztunk, ahol a hajléktalan emberek számára többek között ételt készítünk és juttatunk el. Iránban mi a helyzet? Mondjuk így vagyoni helyzet, az emberek hogy élnek?
Van ott minden. Tehát az ilyen nagyon-nagyon gazdagok is vannak, meg a ugye nagyon-nagyon szegények. Vannak ott is hajléktalanok, láttam ilyen elég szomorú sorsban élő embereket. Ott az alkohol ugye nem probléma, mert hogy ez tiltott, viszont drogokat, azokat használnak.
Pont ebben az utazási holdvilágban az ópium kerül elő, mást is?
Őszintén ebben így nem igazán mentem bele, viszont érdekes, hogy Tábrizban, ami Irán azerbajdzsáni része, ahol azeriek élnek, és azeri nyelven is beszélnek, tehát a perzsa ott ilyen, hát hivatalos nyelv nyilván, de hogy, mert hogy az azeri az meg nem, de hogy az utcán mindenki azeriül beszél, viszont minden perzsául van kiírva, már amit el tudtam olvasni. És ott például, ott mesélt a vendéglátom, hogy ott elég jó rendszerük van, mert hogy mindenki valami szervezetnek adományoz, valamennyit a fizetéséből, de hogy mindenki, és ezáltal nagyon sok ilyen szervezet van, és nagyon felkarolják az ilyen szegény sorsban élő embereket, és ott tényleg nem lehetett látni hajléktalanokat.
Hogy állsz a perzsa nyelvvel?
Elkezdtem tanulni márciusban, hát ugye az ABC-től kezdve, és most 2 hete volt egy vizsgám is, ahol már ilyen komplett mondatokat tudtam leírni magamról. Hát gyakorolni kell az olvasást, de amúgy fantasztikus, hogy emlékszem első órán így fogalmam se volt, hogy mit rajzolok ott a füzetbe, és most már így el tudok olvasni dolgokat, meg tudom, hogy mit, hogy kell leírni. Amúgy nagyon érdekes, meg nagyon nehéz nyelv, meg ugye abszolút más, mint amilyen nyelveket eddig tudtam.
Zenéről légy szíves néhány szót.
Az iráni zene az jó nekem, minden, ami iráni, az tetszik. Elég sok popzenét hallgatok, ami csak így jön. És amúgy olyan jó, hogy így, mikor Iránban vagyok, akkor így sokszor ezt hallom a, hát nem a rádióban, hanem a a taxiba a sofőrök ezt hallgatják.
De ez iráni muzsika, popzene.
Igen, ilyen popzenát. Többnyire akik külföldön élnek, olyan zenészek. De ezen kívül hallgatok olyant is, ami egy picit így hát komolyabb. Szóval nem ez a popzene, hanem ami egy picit így érzelgősen.
És álmaidban szerepel, hogy esetleg Iránban fogsz élni?
Szeretnék rövid ideig, nem tudom, 1-2 év. Bár most a helyzet nem a legfényesebb ott.
Az iráni fiúk, mondtad, hogy ott nem annyira udvariasak a hölgyekkel, és de úgy egyébként nagyon érzelmdúsak.
Azt mondtam, hogy nagyon udvariasak, csak ugye az, ami nekünk itt megvan, hogy itt ilyen nagyon durván sokszor így kényszerítenek, hogy előttük menjünk be, vagy kinyitják az ajtót, szóval na, ez ott nincs meg, de függetlenül ők nagyon udvariasak, csak nem ilyen téren, tehát nem ez, ami itt már szerint.